66. fejezet. Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghal, akinek felolvassák. Barcelonából eltávozva Don Quixote még egyszer visszafordult Bukása színhelye felé, s így szólt. Itt volt Trója. Itt fosztott meg kivívott dicsőségemtől a szerencsétlenség, nem pedig a gyávaság. Itt mutatta meg nekem forgandóságát a szerencse. Itt homályosultak el hőstetteim, itt rogyott le a szerencsém, és föl sem is tud többé emelkedni. Erre Sancho így szólott. A bátor szívhez az illik, kedves jó uram, hogy békén tűri a bal szerencsét, ahogy örömmel fogadja a szót. Ezt pedig a magam tapasztalatából mondom, mert kormányzókoromban vidám voltam, s most, mint gyalogszerrel járó csatlós, sem vagyok szomorú. Mindig is úgy hallottam, hogy az a bizonyos Fortuna asszonyság nagyon szeszélyes menyecske. De meg vak is, nem látja, mit cselekszik. Azt se tudja, kit taszít el, kit emel föl.
Te nagy bölcs vagy, Sancho, válaszol Don Quixote, s egészen okosan beszélsz. Nem tudom, ki taníthatott rá.
Én csak annyit mondhatok neked, hogy ezen a világon ama bizonyos Fortuna nincsen, s ami itt történik, akár jó, akár rossz, nem puszta véletlenség, hanem az ég különös rendelése. Ezért tartja a közmondás, mindenki a maga szerencséjének kovácsa. Én is kovácsa voltam az enyémnek, csak hogy nem elegendő óvatossággal, mert csúnyán elszámítottam magamat, hiszen nem vettem figyelembe, hogy a fehér hold lovagjának hatalmas terettű paripája, a sovány Rozinante nem szállhat szembe. Szóval vakmerősködtem, tettem, amit tehettem, földre lögtek, s bárha becsületemet elvesztettem is, nem vesztettem, s nem veszíthetem el adott szavam szentségét. Amíg kóborlovag voltam, bátor és vakmerő, tetteimmel s kezem munkájával szereztem tanúbizonyságot cselekedeteimnek. Most pedig, amidőn gyalogcsatlósá lettem, azzal akarok hitelt szerezni szavamnak, hogy amit ígértem, becsületesen megtartom. Szedd hát a lábadat, Sancho barátom, s töltsük odahaza a próbaidőt, visszavonultságunkban új erőt gyűjtünk, hogy egykor majd ismét nekiláthassunk a fegyverek felejthetetlen szolgálatának. Uram, jegyezte meg ekkor Sancho, a gyaloglás nem olyan nagyon kellemes ám, hogy különös kedvet éreznék magamban a kutyagolásra. Akasszuk fel a fegyverneműt, s hagyjuk itt egy fán valami akasztott ember helyett. S ha én aztán felkuporodtam a szamaram hátára, a talpam a fölfelett fityeg, akkor annyit mehetünk minden nap, amennyit akar és parancsol. Mert ha azt hiszik egyelmed, hogy nekem talán különös kedvem telik abban, hogy itt kutyagoljak, s kivált messzire, akkor ugyan kegyetlenül csalatkozik.
Igazad van, felel Don Quixote. Ám függjön hát fegyverzetem, mint valami diadaljelvény a fán, s alája vagy a körülötte levő fákra azt véssük be, amit a Roland felfüggesztett fegyverei aláírtak. Hátrább az agarakkal, ha csak nem bízol abban, hogy elbánhatsz Rolanddal.
Mintha a lelkemből szólt volna, helyeselt Sancho, s ha útközben Rozinantére nem lenne szükségünk, még azt is jó volna felakasztani, s itt hagyni.
Azt már nem, mondta Don Quixote, se a ló, se a fegyverek ne függjenek. Ne mondja senki, hogy ilyen rosszul fizettem a jó szolgálatért.
Igaza van kegyelmednek, felelte Sancho, mert az okos emberek is azt tartják, hogy a szamár hibájáért nem a nyerget kell okolni. És minthogy ebben az esetben kegyelmed a hibás, büntesse önmagát, s ne a már ütött kopott, s véres fegyverekkel, vagy a szelíd Rozinantéval éreztesse haragját, de még az én gyenge lábamat se, azt követelve, hogy mértéken túl baktassanak.
Ilyen beszélgetés és társalgodás közepette múlt el az egész nap, sőt, még a négy rákövetkező is. Semmi sem történt velük, ami akadályozta volna útjukat. Ötödnapra aztán egy faluba értek. A kocsmajtó előtt sok ember áldogált, mert ünneplévén mulatozás folyt a kocsmában. Amint Don Quixote a közelükbe ért, egy paraszt ember mindjárt megszólalt, mondván.
Döntse el a vitát a két úr közül, valamelyik. Ők bizonyosan nem részrehajlók.
Szívesen vállalkozom rá, felelte Don Quixote. Mégpedig becsületesen, csak halljam meg, miről van szó.
Az eset, jó uram, a következő, magyarázta a paraszt ember. Egy helybeli ember, olyan testes, hogy majd 120 kilót nyom, versenyfutásra hívott egy másik földinket, aki meg alig 60 kiló.
Az volt a feltétel, hogy 200 lépésnyi távolságra fussanak egyenlő teherrel. De amint a kihívótól megkérdezték, mit gondol, hogyan lehetne egyenlővé tenni a terhet, azt felelte, hogy a 60 kiló súlyú kihívót fél akasszon magára egy 60 kilós vaskörtét, így aztán 120 kilós lesz a sovány is, a kövér is. Nem járja! Kottyantott közbe Sancho, meg se várva Don Quixote feleletét. A vita eldöntése engem illet, mert, mint az egész világ tudja, csak a minap tettem le a kormányzóságot s az ítélő bíróságot. Isten neki, felej hát te, Sancho barátom, mondta Don Quixote. Úgy is olyan kókat vagyok, hogy egy csepp kedvem sincs ilyen dolgokkal bíbelődni. Élve hát a felhatalmazással, Sancho ilyen szavakat intézett a nagy csoportban áldogáló és szavait szájtátva leső parasztokhoz. Atyám fiai, a kövér kívánságára nem lehet ráállni, mert nincs benne egy szikra igazság se. Mert ám bár igaz, hogy, mint mondani szokták, a kihívott fél választhatja a fegyvereket, az már sehogy se volna rendjén, hogy olyanokat választana, amelyek meggátolnak és akadályozhatnák a győzelemben. Én tehát amondó vagyok, hogy a kövér kihívó kaparja, vakarja, kenje, fenje, csípje, marja magát, amíg 60 kilót le nem apasztott a húsából, teste akármelyik részéből, ahonnan neki legjobban tetszik, akkor aztán ő is csak 60 kilót nyom, mint a versenytársa, s úgy már bátran szaladhatnak. Isten úgyse, szólt egy paraszt Sancho ítélete hallatára, ez az úr úgy beszél, mint egy szent, s úgy ítél, mint a kanonokok. Csak hogy az is szentám, hogy a kövér bizony nem hagy levakarni magából egy körön feketényit se, nemhogy 60 kilót. Legjobb is lesz, ha nem futnak, jegyezte meg egy másik. Akkor aztán a soványnak se kell törődni a nehezékkel, a kövérnek se kell megnyúzatnia magát. A fogadás feléből meg csapjunk áldomást, s vigyük oda magunkkal ezt a két urat is, ahol jó bort mérnek, s aztán elég nagy a feje, búsuljon a ló. Én, uraim, nagyon köszönöm a szíves meghívást, mondta Don Quixote, de lehetetlen csak egy pillanatig is késlekednem. Szomorú gondolatok és események kényszerítenek, hogy udvariatlan legyek, és olyan gyorsan folytassam utamat, amint csak lehet. És azzal sarkantyúba kapta Rosinantét, tovább léptetett, a parasztok meg csodálkozással bámultak utána. Meglepte őket a lovak különös alakja és szolgájának esze, mert Sanchót szolgának tartották. Az egyik paraszt meg is jegyezte. Ha már a szolgája is ilyen okos, hát a gazdája milyen lehet? Fogadni mernék, ha Szalamankában kitanulnának, egy szempillantás alatt főbírák lennének. Semmit nem ér semmi, ha csak valaki tanul, meg tanul, és van pártfogója, meg a szerencse is kedvez. Az ember nem is álmodja, egyszer csak azon veszi észre magát, hogy vagy bírópálcát nyomnak a markába, vagy püspök süveget a fejébe. Ezt az éjjelt az úr és szolgája a mezőn töltötte, a szabad ég alatt. Másnap folytatták útjukat. Egyszer csak egy gyalogos közelített feléjük. Valami tarisznyafélét akasztott a nyakába, kezében pedig hajító dárdát vagy pikát tartott. Föltételezhető volt, hogy gyalogpostás. Mikor Don Quixote közelébe ért, egyszerre meggyorsította lépteit, úgy, hogy majdnem futva sietett hozzá, s a lovag jobb combját átölelve, minthogy nem ért magasabbra, szemmel látható vidámsággal így szólt. Ó, Don Quixote de la Mancha, uram! Jaj, de mennyire meg fog örülni, uram, a herceg őméltósága, milyen is megtudja, hogy kegyelmed visszatér kastélyába. Még most is ott időz feleségével, a hercegnével. Nem ismerlek, barátom, szól Don Quixote, és nem tudom, ki vagy, ha csak meg nem mondod. Én, uram, mondta a postás, Tosilos vagyok, a herceg úr inasa. Nem akartam megvívni kegyelmeddel Doña Rodriguez leánya miatt. Teremtő szent atyám, kiáltott fel Don Quixote. S hát csak ugyan téged változtattak az említett inassa ellenségeim, a varázslók, hogy elrabolják tőlem a párbaj dicsőségét. Ugyan hagyja el, jó uram, felelt a levélhordó. Nem volt ott semmi varázslat, se átváltozás. Tosilos inas voltam, bementemben. Tosilos inas maradtam, kijöttömben is. A leány nagyon szemrevaló, és elvettem volna bízén viaskodás nélkül is. De hát egészen másképp ütött ám ki a dolog, mint ahogy elgondoltam. Mert alig tette ki a lábát kegyelmed a kastélyból, a herceg úr jó százat rám hegedültetett, mert megszegtem a parancsát, hogy megvívjak kegyelmeddel. Az egésznek aztán az lett a vége, hogy a leányasszony most már apáca. Doña Rodriguez visszament Kastíliába, én meg egy csomó levelet viszek uramtól Barcelonába, az alkirálynak. S ha kegyelmed nem vett meg egy-két kortyot, igaz, hogy már kissé langyos az itóka, de azért finom, van itt nálam egy tök kobakra való, három emberes. Aztán meg akad egy-két falat tronsói sajt, olyan borkorcsolya, hogy egy hordónyi is lecsúszik rajta. Én bizony elfogadom a szíves meghívást, mondta Sancho. S tegyük félre minden teketóriát, ide azzal a kobakkal, pukkadjon meg valahány varázsló csak van az indokákon. Már az igaz, Sancho, mondta Don Quixote. Nincs nálad nagyobb borissa, s tudatlanabb ember a föld kerekén. Hát nem akarod belátni, hogy ezt a postást elbűvölték, s nem az igazi Tosilos? Ám maradj itt vele, lakjál jól, én majd lassan tovább lovagolok, s megvárlak. Az inas nevetett, elővette tök kobakját, kirakta a sajtot és egy cipóval együtt, és Sancho társaságában a zöld fűre heveredve, szép egyetértésben és barátságban így eszegettek, iszogattak, hogy fenékig kiürítették a tarisznyát, s végül még a levélcsomagot is megnyalták, csak azért, mert sajt szaga volt. Tosilos azt mondta Sanchónak: mi tűrés tagadás, Sancho barátom, ennél a te gazdádnál bizony sok bolondság van már a rováson. Micsoda rováson? Kérdezte Sancho. Nem tartozik a senki fiának se, megfizet pontosan, kivált, ha bolondsággal lehet. Jól látom én ezt, sokszor meg is fogadtam. De mi haszna? Most meg éppensége a gyógyíthatatlan bolond, amióta legyőzte a fehér hold lovagja. Tosilos mindjárt megkérte, mondja el, mi történt velük. Sancho azonban azt felelte, illetlen volna, ha tovább is várakoztatná gazdáját, majd találkoznak még valamikor, akkor is lesz rá alkalom. Azzal leverte ruhájáról és szakálláról a kenyérmorzsákat, fölkelt, szamarára ült, s Tosilostól elbúcsúzva ura után indult, aki egy fa árnyékában várakozott rá.